Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti sorozata.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Eckhart mester tanítványa és misztikus gondolkodásának szellemi örököse Heinrich Seuse 1295 és 1300 között született, a bódeni tópartján fekvő Konstanzban, vagy anyja szülővárosában a közeli Überlingenben. Eredeti neve szerint Heinrich von Berg volt, a thurgaui származású, ekkor már Konstanz előkelő polgárának számító Konrad von Berg lovag fia. Az általa később használt Seuse, Szusz vagy latinusan Szuszó név édesanyja családi neve volt, akihez gyermekkorától sokkal erősebb érzelmi szálak fűzték, mint durva, világias természetű apjához. Kisdiákként a konstanci városi iskolában töltött évek után 1310 körül került a dominikánusok helyi kolostorába, amely a várossal átellenben a Bódenitó szigetén állt. A következő néhány évben Seuse a nevelésre, tanulásra a kolostorba küldött ifjak unalmas, kevés lelkiélményt adó életét élte egészen addig, amikor, talán 1315 táján megtérési élményben volt része. Ekkor döntött úgy, hogy dominikánus szerzetes lesz, és szigorú aszkézisben fog élni. A következő években, miközben örök fogadalmára és papszentelésére készült, teológiát és bölcseletet tanult a kolostor falai között, egyre gyakrabban voltak misztikus élményei, látomásai, szenvedés tapasztalatai, amelyekben a számára csodálatos nő alakban megjelenő örök bölcsességgel, Szófiával és a szenvedő Krisztussal találkozott. Lelki élményei középpontjában ettől az időtől a szenvedés állt, amelynek testi és lelki elviselésére évtizedeken át igen szigorú önmegtartóztatással és önsanyargatással készítette magát. Életének új szakasza vette kezdetét 1324-ben, amikor előjárója még Albertus Magnus által alapított, egyideig Aquinói Tamásnak is szellemi otthont adó kölni Studium Generaléba, rendi főiskolára küldték, hogy ott fejezze be teológiai stúdiumait. Az iskolának, ahol a következő három esztendőt töltötte, ekkor Eckhart mester volt a szellemi vezetője, aki tanítványául fogadta ifjú rendtársát. A mester-tanítvány kapcsolat és az Eckhart ellen indított és halála után elítélésével záruló eljárás lehetett az oka, hogy 1330 táján Seuse-t Antwerpenbe idézték, ahol a rendi gyűlés vizsgálatot folytatott Eckhart és tanítványai követői ellen. Seuse, akit mélységesen megdöbbentett az eljárás, sikeresen tisztázhatta magát az ellene felhozott vádak alól, mert rövidesen visszatérhetett Konstanzba, de ez indította arra, hogy mestere védelmében, aki látomásban is megjelent előtte, hozzáfogjon misztikus lelki tapasztalatainak lejegyzéséhez. A következő évtizedben novicius mesterként, a fiatal rendi növendékek tanáraként és előjárójaként dolgozott. 1344-től prédikátorként és lelki vezetőként a rajnamenti dominikánus férfi és női kolostorokat járta. Így gyakran megfordult Németalföldön, Elzászban, Svájcban. Az általa rendszeresen látogatott kolostorok közül két női rendház, Szent Katharinenthal és a Winterthur melletti Tösz voltak a legjelentősebbek. Ez utóbbi falai között élt Elsbeth Stagel, Seuse legkedvesebb lelki gyermeke, aki misztikus adományokkal bíró írói hajlamú szerzetes nőként, először titokban, majd Seuse felügyelete alatt, sőt közreműködésével megírta lelki vezetője vitáját, szellemi lelki életrajzát. Az idők során szoros lelki kapcsolat alakult ki kettejük között, amit Seuse levelei bizonyítanak, és az a mély fájdalom, amelyet Elsbeth halálakor élt át. Időközben még 1344-től Seuse volt a konstanci kolostor priorja előjárója. Ebben a minőségében különösen a város sújtó éhínség idején tanúsított helytállása maradt emlékezetes. Erre az időre tehető találkozás a fiatal rendtársával és szellemi örökösével, a német misztika harmadik nagy alakjával, az ugyancsak Eckhart mester lelki-szellemi gyermekének számító strasburgi Johannes Teulerrel. 1347-ben rendi előjáróként elkövetett visszaélésekkel rágalmazták meg, vélhetően alaptalanul. Különösen súlyosnak bizonyult az a vád, amely szerint egy lelki tanácsért hozzáforduló fiatal nőt rontott volna meg, aki gyermeket is szült neki. Az ügyben lefolytatott vizsgálat tisztázta ugyan ártatlanságát, ám a dolognak az lett a következménye, hogy a további szóbeszédet és gyanúsítást elnémítani akarva, előjárói az ulmi kolostorba helyezték át, ahol azután élete hátra lévő közel 2 évtizedét töltötte. Ulmban hitszónoki megbízatást kapott és szorgalmasan látogatta a környék városait, falvait, közben pedig írt és korábbi munkái gyűjtemény berendezésével foglalkozott. A még általa összeállított gyűjtemény, az Exemplár 1363-ra készült el. Szeusze 1366. januárjában, 70. életéve körül távozott az élők sorából. Végső nyughelyéül az ulmi dominikánus, a reformáció korától evangélikus kézen lévő Szent Háromság templom szolgált, ahol síremléke egészen az épület 1621-es átépítéséig látható volt. Életművét nagybecsben tartotta az utókor. Legfontosabb munkájának az Örök Bölcsesség könyvének latin fordítása, a Horologium Sapienci hosszú századokon keresztül szerzetesek, papok, laikusok kedvelt lelki olvasmánya volt. Eműből számos más népnyelvi átültetés mellett még magyar fordítás is készült, amely az 1512-ből való nagyszombati kódexben maradt fenn. Hosszú várakozás után Szeusze spirituális nagyságát az egyház hivatalosan is elismerte, amikor 1831-ben egyedül a nagy német domonkos misztikus triász tagjai közül a boldogok sorába emelte. Munkáinak teljes, kritikai kiadása pedig 1907-ben került ki a nyomdából. Szeusze még saját maga által összeállított irodalmi hagyatéka az Exemplár 4, német népnyelven írt, a német irodalmi nyelv fejlődésére is jelentős hatással bíró könyvet foglal magába. Ezek közül az első Szeusze életének Elsbeth Stangl által összeállított és saját maga által kiegészített, befejezett lelki-szellemi biográfiája, amely a Szeusze életének leírása címet viseli. Ennek a maga korában páratlan szellemi bemutatkozásnak különösen jellegzetes eleme az a gondolatmenet, amelyben Szeusze misztikus elragadtatásban az Istenben kiteljesedő szeretet természetéről beszél. Őt idézem, ahol valakit, valamit szeretünk, ott esetleges szeret esetlegest. Nem ez az igazi. Ez a van, majd elmúló. Ne legyen így. Valami van benne, a mélyben, az egyszerű. Abban elmerülve az ember nem a jelent, az esetleges szereti, benne az ember minden dologgal egy. És ez az egy Isten. Nem más ez a gyönyörű megfogalmazás, mint a misztikusok vágyott céljának, az amor dei intellectualisnak, Isten értelmi szeretetének, Isten önmagunk radikális feladása általi birtokba vételének leírása, a spekulatív metafizikai veretű misztika örök tárgya. A gyűjtemény következő időben legkorábbi darabja az Igazság könyve címet viseli, keletkezésének ideje feltehetően az 1330-as esztendő. Ez a mű az Eckhart és tanítványa elleni eljárásra való válaszként, tiltakozásként született. Valójában egy olyan képzeletbeli párbeszéd, amelyben Szeusze a megszemélyesített bölcsességnek, nevét meg nem említve pedig alig, hanem mesterének Eckhartnak tesz fel kérdéseket dogmatikai témákról, és a misztikus tapasztalat belső természetéről, látomásairól faggatva partnerét. Alaptéma ebben a rövid lényegében az Eckharti misztika hét alaptételének védelmezésére hivatott kis műben Isten és a teremtmény ember viszonya. Az, hogy miképpen van az ember Istenben és az Isten az emberben, mi a teremtmények és az ember Istenben létének és belőle való kiáradásának értelme, mi valójában a gonoszság, a bűn, a pokol. A lényeg itt az ember Istenhez való visszatalálása, visszatérése, amely a megtestesült ige a fiú emberré válása által megy végbe. Fő tézise szerint, őt idézem, van, amiben Krisztus, az Isten fia osztozik minden emberrel, és van, ami megkülönbözteti őt azoktól, amiben osztozik velük a közös emberi természet, ugyanis valóságos ember volt. Emberi természetet vett fel, de nem emberi személy mi volt ott. Ezt úgy kell értenünk, hogy a Mária véréből fakadó tiszta sarj, mely annak áldott testében kapta testi szerveit, részesült a közös emberi természetben, mégpedig az anyag közös megosztottságában, de ezáltal nem lett gyarló emberi személyé. Az 1340-es évek eleje jelentős változást hozott Zeus szenvedés értelmezésében. Míg korábban a testi szenvedést, az önkínzást, a végletes aszkézist tekintette a leginkább Istennek tetsző magatartásnak, most arra a felismerésre jutott, hogy nem a test, hanem a lélek szenvedése, a Krisztussal való szellemi-lelki együtt szenvedés, a legbiztosabb Istenhez vezető út. Élettörténete szerint ez a látomásokban nyert tudás olyan erős felindulással járt, hogy önkínzásának korábbi eszközeit a Bódeni tó vizébe hajította, hogy a továbbiakban misztikus elragadtatásaiban a lélek belső zavartalanságával élhesse át a kereszten függő kínjait. Ennek a fordulatnak gyümölcseként született meg az Örökbölcsesség könyve, amely Szófia és a szolga, a látomásokban megjelenő isteni tudás és Zeus belső párbeszéde. A mű irodalmi kerete az emberi lélek útja, amelyen a bölcsesség kalauzolja végig három állomáson vezetve keresztül. Ezek sorában az első az aszketikus önmegtagadás, a világ nyűgétől való szabadulás. Erre következik a Krisztussal való azonosulás, a szenvedés misztika állomása, az út vége pedig az Istenhez érkezés, az unió misztika stádiuma. A gondolatmenet talán legdrámai pillanata az, amikor a kereszten függő bölcsesség Krisztus számol be testi kínjairól. Idézem. Mikor kimondhatatlan szeretetemben a magas keresztfa ágán fügtem érted és minden emberért, egész testem nyomorúságos módon elváltozott, és az egész földkerekségen nem volt nyughelyem. Ebből a kínból pedig egyetlen menekülés van a fiú és a vele szenvedő ember számára is. Elmerülni Isten végtelen szeretetében, végig elmélkedni azt a lelki utat, amely a boldogító színelátáshoz, az Istennel való egyesüléshez vezet. Zeus írásai gyűjteményének végére illesztette azt a leveles könyvet, amelynek 11 levele lelki neveltjeihez, mindenek előtt Elsbeth Stangelhez szól, ám ismerjük még Zeus-e néhány olyan apácákhoz, szerzetesekhez, világiakhoz írt levelét is, amelyek nem kerültek be ebbe a gyűjteménybe. Ezekben az írásokban lényegében lelkipásztori útmutatásokat és a misztikus lelkiség alapjainak megvilágítását olvashatjuk. Útmutatást a lelki harmónia megőrzésére, eligazítást a mindennapokban, vagy azt a vallási élmény teljességéről való beszámolót, amely szerint, idézem, ez egy kicsiny pont, mely a kiválasztottakat a nem kiválasztottaktól megkülönbözteti. Az elítéltek fekve maradnak, de a kiválasztottak mindig újra felkelnek. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel mára, hogy legközelebb a harmadik német domonkos misztikust, Johannes Taillert vegyük majd közelebbről szemügyre. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyház történeti műsorát hallották. Hírpercek.